Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
Ismét rendhagyó módon nem a hírekkel kezdjük a mai adást, hanem rögtön egy interjúval és adatbiztonságról fogunk beszélgetni. Nem kell bekötni az öveket, nem lesz akkora mély repülés, hogy bárki megijedjen tőle. Ráadásul nem mi fogunk a Petivel erről beszélgetni, hanem hívtunk két szakértőt. Itt van velem Godó János és Vadon Péter, adatközponti megoldás értékesítő, a Control Hungary Kft. Szakértői, akik ti ezt csináljátok gyakorlatilag. Sziasztok!
Szia! Köszönjük szépen a meghívást!
És ugye azért beszélünk adatbiztonságról, mert hogy most már mindenki tudja, hogy milyen az, amikor mondjuk valami eldurantja a vinyóját, ezt én személy szerint tudom az összes félkész zenémmel, egy matábonemnek köszönhetően, és akkor utána kergetni a világot arról, hogy hogyan szerzi vissza ezeket az adatokat, stb. De azért ti ezt egy picit komolyabban művelitek, és arról beszélgetünk, amikor például zsaroló vírusokkal mindent titkosítanak egy nagyvállalatnál, és azt mondják, hogy hát csak komoly összegekért fogják ezt feloldani, ezt a titkosítást, és amúgy mindent törölnek, és hát ez azért egy komoly, nem tudom én, multimilliárdos cég esetében nagyon komoly bevételkiesést okozhat, arról nem is beszélve, hogy mi is beszoktunk számolni ilyenekről a műsorban, hát a renoménak sem segít igazán, de hogy hogyan lehet megvédeni az adatokat, tehát hogy mi az az objektum alapú tárolás, ami lehetővé teszi azt, hogy például a zsaroló vírusoknak ne legyen semmi esélye.
Ugye a mentéseknél sokfajta féle mentés létezik, az egyik megoldás az, hogy mentünk csak valamilyen lokális merevlemezre, bármi egyébre. Ilyenkor ott túl sok védelmet nem fogunk tudni hozzátenni. A másik ilyen megoldás, amit már évtizedek óta használunk, az a szalagos megoldás. Ugye amikor egy ilyen betörés, egy ilyen ransomware támadás történik, akkor az általában nem úgy történik, mint ahogy mi azt elképzeljük, hogy jön egyszer csak egy vírus, és akkor mindent lefertőz, hanem az általában úgy történik, hogy valamilyen munkállomást, valamilyen eszközt megfognak a cégbe, tehát távolról küldenek egy fertőzött levelet, küldenek egy olyan levelet, aminek valamilyen fertőzött melléklete van, és innétől azon a gépen keresztül megpróbálja Szerjózsa és Kim Jong-un, a mi kis hackereink, megpróbálnak...
Fiktív nevek,
abszolút. Tehát megpróbálnak mindent is felderíteni az adott rendszerben, tehát megpróbálják megtalálni az összes adatot, ami az adott rendszerben van, és megpróbálnak mindent előkészíteni úgy, hogy abban az adott zéró pillanatban, amikor ők az utolsó adatot szeretnék, az utolsó példányt letitkosítani, akkor abban a pillanatban minden mást kitörölnek, azt az egy megmaradó példányt letitkosítanak, és szeretnének sok-sok bitcoint azért, hogy feloldják ezt a titkosítást.
És amikor beszélgettük, akkor mondtál egy olyan adatot, amire én nagyon fölkaptam a fejem, mert én azt gondoltam, hogy egy ilyen feltérképezés még egy sok szerveres nagyvállalatnál is, mit tudom, hogy maximum pár nap, körbe küldenek valami robotot, és akkor az ott végig szedi az összes adatot, benéz minden, nem tudom én, csontváz a szekrénybe, minden lomtárba, és akkor összeszedi az adatokat, és jelenti apucinak, Szerjózsának vagy Kim Jong-unnak, hogy figyelj, itt ezek az adatok vannak, ezeket lehet titkosítani. De ehhez képest mennyi időt szánnak erre, hogy föltérképezzék, tehát még a támadás előtt föltérképezzék a cégeket?
Ja, pár évvel azelőtt azt mondtuk, hogy 1-2 hónap addig, amíg föltérképezik. Most már látunk olyan példákat, hogy ez 4-6 hónap is ez a feltérképezés. És ugye az, amit említettél, hogy feltérképező szoftvereket használnak, alapvetően nem mernek vagy nem használnak semmilyen szoftvert, hanem mindent megpróbálnak standard utasításkészlettel megcsinálni, ami az adott toprendszerben van. Csak azért, hogy ne legyen nyoma, vagy ne ebben legyen felderíthető a történet.
Ha, tehát, hogy ha mondjuk van valamilyen kicsit komolyabb biztonsági szakértő vagy rendszer, akkor ne tűnjön fel neki, hogy itt valami nem rendeltetésszerű mozgás van a vinyókon, vagy bárhol a rendszerben, a szerveren, nem tudom, a belső-külső hálózaton jönnek-mennek az adatok. Viszont akkor itt ugorjunk bele abba, hogy mi ez az objektum alapú tárolás, mert ugye ezt nagyjából mindenki tudja, hogy amikor elmentünk mondjuk Windowson vagy Mac-en valamit, akkor egy fájl struktúrába megadjuk, hogy a mappába milyen adatok vannak, stb. És akkor mind a rendszer, mind pedig mi felhasználjuk. Nálunk tudjuk, hogy mi hol van. Ehhez képest az objektum alapú tárolásnál nem tudunk igazából nagyon semmit, mármint hogy az illetékesen kívül nem látunk semmit. Nincs ilyen, hogy mappa struktúra, nincs semmi ilyesmi.
Képzelj el egy szemetes kukát. Tehát minden irodában van ez a klasszikus fekete szemetes kuka, van benne egy zacskó, általában valamilyen sötét színű zacskó, de lássuk a tartalmát. Most így kell elképzelni az objektum alapú tárolást, tehát maga a szemetes kuka, azt ugye az S3-as objektum alapú tárolást, úgy hívják, hogy bucket, az a szemét kuka, tehát pontosan ez a neve, és ebbe haigálunk befelé mindenfajta féle objektumokat, ilyen objektum lehet egy mentés, egy fájl, egy videó, bármi egyéb, ebbe beledobáljuk ebbe a kukába, és ezeknek az objektumoknak van egy azonosítója, illetve lehet hozzá mindenfajta féle plusz információt is hozzáfűzni, mikor készült ez az állomány, miket tartalmaz egyebet, ezeket hívjuk metaadatoknak, amiket hozzáteszünk.
Ezek hasonlók, mint ahogy mondjuk annak idején sose csináltam ilyet, az mikor az MP3-akat címkéztük, és akkor különböző dolgokat be lehetett írni, előadó, cím, stb. Még ez tök hasonló, nem?
Egész pontosan ugyanerről van szó, arról van szó, hogy könnyebben utána megtaláljuk, tudjuk azt, hogy mit tartalmaz az az adott állomány, hiszen csak egy azonosítót látunk, annak az állománynak az azonosítóját. Nagyon fontos, hogy nincsen fájl struktúra, tehát ezáltal nincsen korlát. Tehát bármennyi egy ilyen bucketbe, egy ilyen kukába, bármennyi adatot bele tudunk tenni, csak a fizikai háttértár az, ami határokat szab.
Gondolom ebben is vannak standard eljárások, tehát hogy nem a nulláról találjátok ki, hogy ez hogy működik. Milyen a cégeknek lehet használni a szoftverét, hogy milyen megoldásokat használtok itt Amazon S3-ra, ilyesmire gondolok, hogy kitalált működő szoftverrendszeri struktúra.
Igen, ezt az Amazon találta ki, ezt a struktúrát, ő tette népszerűvé, inkább így mondom, a saját cloud szolgáltatásai, felhő szolgáltatásai kapcsán az egyik ilyen szolgáltatás, hogy tárhely szolgáltatást biztosít. Na és ennek a rövidítés ez az S3 egyébként, és ez nagyon sokat fejlődött az évek során ez a szolgáltatás csomag. És az ebből a szempontból a védelem kapcsán az egyik legfontosabb ilyen funkció, ami megjelent, az az, hogy például egy bizonyos ideig nem lehet letörölni ezeket az objektumokat, hanem védettek. Ez a struktúra nem úgy működik, mint egy fájlrendszer. A fájlrendszerben, hogyha látunk egy fájlt, amit tudjuk, hogy mondjuk az egy dokumentum, azt tudjuk mondani, hogy eltöröljük. Itt az S3-nál teljesen máshogy működik. Minden módosítás az nem felülírja az előző változatot, hanem egy új változatot készít belőle, amiből ténylegesen az eredeti megmarad. És ugyanígy egy törlés valójában csak egy új változatot csinál, ami üres, de a régi megmarad mögötte, ami nem elérhető azok számára, akik nem tudják, hogy hol kell keresni.
De akkor nekem, hogyha ezt a szolgáltatást szeretném használni, akkor tonnányi szervert kell vásárolni, mert mindig megduplázok az adatokat, vagy létezik az, hogy csak a változások kerülnek át egy új ilyen objektumba?
Igen, jól látod a problémát, hogyha ezt mindegyiket külön tartalomként mentenénk el teljes formájában, akkor az azért, hogy mondjam, nagyon hamar, nagyon drága lesz. És erre jöttek a hardware-gyártók olyan észszerűsítő megoldásokkal, amikor csak a különbséget tárolják el például két változat között. Tehát a szemléltetés kedvéért először beledobunk a vödörbe egy kék labdát, és akkor holnap meg ráfestünk fehér pöttyöket, és nem azt csináljuk, hogy egyik nap letároltunk egy kék labdát, a másik nap meg egy egész pöttyös labdát, hanem első nap a labdát, második nap már csak a fehér pöttyöket, megmondva, hogy hova kell rajzolni arra a labdára a pöttyöket. Hagyományos esetben, hogyha kitörölnénk a kék labdát, akkor a fehér pöttyöknek nem lenne értelmük önmagában. Így ezt megoldották ezek a gyártók, hogy összekötik az előzménnyel az új állapotot, és hiába törölhetnénk el akár az előző kék labdát, mivel van még hivatkozás hozzá, egy fehér pöttyös kék labda, ezért valójában nem törli el azt a kék labdát, ami előtte ott volt, hanem már a fehér pöttyös kék labdához rendeli.
Még egy dolog, és ez megint a fájl struktúrához ugrok egy icipicit vissza, mert az szerintem mindenkinek ismerős, hogy ha ránézek bárkinek a vinyójára, akkor nagyjából ki tudom találni, hogy a dokumentumok mappában mit talál, a zene mappában mit talál, a képek mappában, mint stb. Ez teljesen platform független, iOS, Android. Itt igazából, hogyha valaki nem tudja, hogy konkrétan mit keres, akkor még azt se látja, hogy ebben a vödörben mi van, tehát semmit.
Alapjárat elvezettem egy fekete zacskót látsz, ahogy a analógiát előbb elmondtam, és ha nem tudod pontosan, hogy mit keresel, akkor azt az objektumot nem látod. Tehát neked pontosan meg kell tudni címezni, tudni kell az azonosítóját ennek az objektumnak. Visszatérve még az előző kérdésre, ugye mindig Amazonról beszélünk, Amazon S3, azok a megoldások, amiket mi nyújtunk, azok alapvetően on-premise, tehát gyakorlatilag a saját szerverszobába behelyezhető megoldások. Ugye ilyenekből nagyon sokfajta félét kínálunk, mindig annak megfelelően, hogy az adott ügyfélnek mire van szüksége. Ugye említettük azt a 3-4-5-6 hónapot, ami meg kell tartani az adatot, tehát mi kétfajta megoldást szoktunk javasolni az ügyfélnek. Az egyik az, hogyha erre a 4-5-6 hónapra csak egy rövid távú tárolót pont akkorá teszünk, hogy ezek a mentések ráférjenek, akkor ugye biztosítani tudjuk azzal, amit Péter is elmondott, hogy nem lehet törölni ezeket az adatokat, még a gyártó se tudja kitörölni, mi se tudunk vele semmit se csinálni. Biztosítani lehet, hogy ezek 4-5-6 hónapig ott vannak azon a tárolón. Hogyha ennél hosszabb megőrzési időre van szükség, akkor valamilyen lassabb médium diszkek egyéb alapú tárolót helyezünk ki, és erre tudjuk ezeket az adatokat éveken keresztül, 25-30-50 éven keresztül tárolni.
Oké, tehát akkor, ha jól értem, ez akkor egy helyszíni megoldás, valamilyen szinten van egy kvázi gyors tár, ami mondjuk fél évig őrzi az adatokat, amikor módosítani kell, vagy esetleg dolgoznak effektíve még ezekkel az adatokkal, és utána átkerül olyan rendszerekre, mint ahogy most mondjuk szalagos magnon tárolják az adatokat, akár hosszú évtizedekig, mert hogy például ugye mondjuk könyvelési tételeket, szerződéseket, stb. Egy nagyvállalatnál évekig kötelező megőrizni, és hát nem nagyon szokta az adóhatóság azt mondani, hogy ja, megrágta a kutya házi feladatot, akkor semmi gond, akkor nincs probléma, hanem akkor itt azért komoly bírságok vannak, hogyha mondjuk nem tudjuk prezentálni a 7-8 évvel ezelőtti számláinkat, akkor viszont a zsaroló vírus ezek szerint nem látja, hogy mi van a fekete zacskón belül a vödörben, akkor nem is nagyon tud ezzel mit kezdeni, de hogyha még esetleg valamilyen, mert azért itt a human error elősen már a legelején, amikor mondtad, hogy valaki valahogy bejut majd egy, nem tudom, egy sima office gépen tegyük fel, tehát ott érzek egy erős human error faktort ebben az egész dologban, de valamilyen oknál fogva mondjuk megtudja, hogy milyen objektumot kell keresni, akkor se tud vele semmit kezdeni.
Tételezzük fel, hogy a rendszergazda az, aki a mentéseket, vagy az, aki ezt a tárolót kezeli, aki erre bármikor tud írni, neki valamilyen úton módon kitudódik a jelszava. Nem történik semmi. Ugyanis nem fogja tudni felülírni azokat az állományokat, nem tudja kitörölni, nem tudja megváltoztatni ezeket az állományokat, addig az időpontig, amit beállítottunk, hogy meddig őrizze meg ezeket az állományokat. Tehát ha én beállítom, hogy 6 hónapig az az állomány érinthetetlen, akkor senki, se a gyártó, se a Szerjózsa, se Kim Jong-un, se a rendszergazda, semmi, nem vagyunk képesek arra, hogy ezt az állományt kitöröljük.
Beszéltünk már az Amazonról, de nem csak Amazon szolgáltatásokat és megoldásokat használtok, hanem azért itt vannak a világszinten is teljesen ismeretlen garázs cégek, mint a Hewlett-Packard például, akiknek vannak ilyen megoldásaik. Ráadásul, hogyha jól tudom, egy neves elismerést is kapott most a cég pont a HPL-vel kapcsolatban.
Így van. Ugye mi azon, ahogy mondtuk, a on-premises megoldásokat értékesítünk elsősorban az ügyfeleinknek, akik saját maguknál szeretnék tudni ezeket az adatokat, és nem egy felhőszolgáltatásban tárolni. Nagyon sok gyártó képviseli magát ilyen megoldásokkal, de az egyik kiemelkedő az a Hewlett-Packard Enterprise, és idén lettünk mi a Kontron Hungary, a Hewlett-Packard Enterprise Gold partnere, ami egy nagy elismerés számunkra, ez bizonyítja mind a szaktudásunkat, mind a kereskedelmi képességünket, hogy nem csak értünk hozzá, de eladni is el tudjuk ügyfeleinknek, ahol tényleg tovább fejlesztett megoldásokat tudunk építeni ezekből az eszközökből. Ügyvezető igazgatónk éppen ezen a nyáron Las Vegasban kapta meg azt a díjat, amivel a HPE elismerte ezt a munkát, mégpedig a HPE éves rendezvényén, a Discover konferencián, ahol is az év adatpartnere lettünk, pontosan egy ilyen megoldás szállítása kapcsán kaptuk ezt a díjat.
Oké, tehát akkor valamennyire ki tudjuk zárni a human error, pontosabban nem tudjuk kizárni, csak inkább nem foglalkozunk azzal, hogyha valaki hibázik, mert egész egyszerűen a rendszer, mivel módosíthatatlanak az adatok, így megvagyunk, meg értem, hogy ez egy helyszíne kitelepített, nagyon komoly szolgáltatást, amit ti ráadásul a díjak és a rangos elismerések mellett úgy néz ki, hogy jól is csináltok. De mi van akkor, hogyha én egy nem tudom én kisvállalkozásnak vagyok a tulajdonosa, vagy csak szimplán szeretném, hogy az összes félkész zeném megmaradjon és ne pukkantsa el egy matáv modem, akkor mik azok a best practices-ek, mi az a minimum, amit tegyek meg az adatvédelmért?
Az első körben még inkább úgy fogalmaznék, hogy ez a megoldás, amit mi szállítunk, és kicsi, közepes, nagy vállalatoknak egyaránt jó. Tehát nem csak óriás vállalatok tudnak ilyen megoldásokban gondolkodni, kis vállalatoknak is ugyanúgy elérhető, nem egy atomreaktor ára, és nem egy atomreaktor bonyolultsága ez a megoldás. Én azt mondanám, hogy elmondanám, hogy csinálom én saját magam otthon, tehát nekem minden adat, ami fontos, nekem ezek a fényképek, videófájlok, gyerekekről, stb. Ezeket én három példányban tárolom. Tehát van két példány, ami lehetőleg nem egymás melletti két eszközben van, és van egy példány, amit mindig fogok, és rámásolom a fájlokat, lehúzom, és elteszem. Tehát egy külső merev lemezre. Nagyon fontos, hogy az az adat, ami be van kötve valahova, tehát egy számítógépbe, ami elérhető bárki számára, az az adat olyan, mintha nem létezne. Ezért fontos az, hogy legalább három példányban legyen meg a mentésünk. Ha tudunk valamilyen felhős mentést, oda is tegyük el a mentéseket. Minél több példány, minél több helyen van meg, annál nagyobb a valószínűsége, hogy egy támadás vagy egy véletlen adatvesztés folyamán, vagy miatt ezek az adatok megmaradnak.
János Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Godó Jánost és Vadon Pétert, a Kontron Hungary szakértőit hallhattátok arról, hogy hogyan védekezzünk, hogyha szeretnénk minél hosszabb ideig, minél nagyobb biztonságban tudni az adatainkat. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk.
Köszönjük.
Nagyon szépen köszönjük.
Sziasztok.
Sziasztok.